Hálatelt szívvel magasztolunk, Urunk. Köszönjük ezt az estét, köszönjük, hogy ezzel az estével is egyre közelebb kerülhetünk egyházi évünk első vasárnapjához, az adventhez. Köszönjük azt az évet, ami mögöttünk van. Köszönjük minden egyes mozzanatát, köszönjük a jót, amit adtál, amivel megáldottál bennünket. Köszönjük a rosszat, amivel megpróbáltál, amivel megtisztítottál bennünket. Köszönjük, hogy mi is lehetünk, mert te vagy az, aki miatt vagyunk. És kérünk arra, hogy itt légy most közöttünk, úgy, ahogy mondtad és ígérted, jelenlévő Istenként, nyisd meg a mi szíveinket, legyen tiéd ez az óra, benne mi magunk is, neked ajánljuk fel, vedd szívesen, áld meg, fordítsd vissza magunk is mindazok életébe, akikhez küldesz bennünket. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. János evangéliumából a 4. fejezet válogatott verseit olvasom, mégpedig az első 4 verset, a 11-től a 14-ig, a 25-től a 26. versig terjedő szakaszt. Tehát János evangéliumának 4. fejezetéből a felolvasott válogatott versek. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítvány szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, uram, merítő edényed sincs a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Aki Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Ma sétáltunk egy kicsit a fő téren, feleségemmel, és láttam, és hallottam is, ahogy valószínűleg a helyi televíziónak a munkatársai egy kamerával és egy mikrofonnal rohangálva kiszemeltek egy-egy embert, szerencsére minket nem, legalábbis úgy néztünk rájuk, hogy biztos elment a kedvük attól, hogy minket is megszólítsanak, de azt hallottuk, hogy miért. Úgyhogy lehet, hogy lesz majd riport a tévében. És a kérdések a következők voltak, illetve ezt az egy kérdést hallottam többször, több embernek feltették, hogy te mit kértél a Jézuskától? Nincs ezen semmi csodálkozni való, ezt biztos hallottuk már mi is, többször is, hogy Jézuskától mit kértél? Mit hoz neked a Jézuska? Kedves kis aranyos dolog, ez gyerekkoromban nagymamám mondta nekem mindig, hogy a Jézuska az majd hoz ezt vagy azt Jézuskának karácsonyfa alá, oda tesszük, Jézus oda teszi, és akkor ő adta neked, ő adja neked. Ilyen mikulásszerű élmény ez. Kicsit mikor nőttem, akkor úgy gondoltam, hogy ez valami replikáció, tehát még egyszer Mikulás, csak másképpen hívják. Ezt akkor sem a Mikulást nem tudtam, hogy kicsoda. Ugye Miklós püspök, ennek az élet történetéből eredő történet. Sem Jézuskát nem tudtam, hogy kicsoda. Hát tudtam, hogy valahonnan a kereszténység, Biblia, Jézushoz biztos van valami közel, de a történetet el is mondták, Jászolban fekszik, barmok közt nyugszik, énekeltük. De a kérdés, ahogy felteszik a televízióban, és ahogy válaszolnak rá az emberek, hallottam egy-két választ is, az nagyon pontosan tükrözi azt, hogy nem tudjuk, kiről beszélünk. Mert a mai téma az, hogy kicsoda Jézus. Történetünkben ugye Jézus elindul Samárián keresztül Galileába. Ugye a samáriai út az a rövidebb út volt. Jordán partján is el lehetett jutni Samáriába, Júdeából, Jeruzsálemből. Jézus valamiért nem ott megy, majd erre visszatérünk esetleg később, hogy miért. És odaér Sikárhoz és találkozik ezzel az asszonnyal, aki felteszi neki a kérdést, akinek felteszi a kérdést, hogy ha te tudnád, hogy én ki vagyok. Tehát kvázi megkérdezi tőle, hogy tudod, hogy ki vagyok én? És aztán az asszony próbál közelíteni, aztán a végén megmondja Jézus, hogy hát én vagyok az a messiás. Én vagyok az, akit várnak. Többször elmondja Jézus, hogyha valaki tudta az identitását, akkor az Jézus volt. Ő tudta, hogy ő a világ világossága. Ő elmondta magáról, hogy ő az út, az igazság és az élet. Ugye János evangéliumának 10. fejezete, 9. vers, aztán János evangéliumának 14. fejezete, 6. vers, aztán János evangéliuma 10. fejezet, 11. vers, azt mondja, ő a jó pásztor, majd a 36. versben azt mondja, hogy ő Isten fia. Jézus tudja, hogy kicsoda. János 10-ben ugye azt mondják rá a zsidók, hogy te Istennel egyenlővé teszed magad. Tegnap arról beszéltünk, hogy ki vagyok én. És nem jutottunk igazából válaszhoz. Ez nem csak azért van, mert az igehirdető egy kicsit szerencsétlenül szedte össze a gondolatait, gondolhatnánk, és jó hosszan beszélt a semmiről, mert a végén nem vontunk le konzekvenciát, hogy ki is vagyok én, hanem azért is nem sikerült, mert nem sikerülhet. Az ember keresi a választ az élet nagy kérdéseire. Fiatalként, konfirmandusként találkoztam először ezzel a kérdéssel, miért vagyok a világon, mi a világ értelme, miért vagyok én, mi az én létemnek az értelme. És nagyon sok könyv, nagyon sok népszerű könyv, már a felnőttebbeknek mondva, ilyen önmegvalósító könyvek foglalkoznak azzal, hogy kik is vagyunk mi. Mi az élet értelme? Csak hogy évezredek óta van ugyan sok találgatás, van ugyan sok emberi gondolat és elgondolás, de erre konkrét választ nem adott még senki. Azért, mert nem lehet. Ugyanis, hogyha azt próbálom megmagyarázni, hogy ki vagyok én, akkor fából vaskarika, mert nem én teremtettem saját magamat. Nem én hoztam létre magam. Ezért nem tudhatom a választ, hogy miért vagyok. Nem én vagyok az oka az életemnek. Ezért én soha nem fogom kitalálni, hogy én miért vagyok. Valahogy máshogy kell. Egyszer egy amerikai professzor, Dr. Hugh Moorhead, körbeírt amerikai neves gondolkodóknak, egyetemi tanároknak és híres embereknek. Írt egy körlevelet, nem az üdvözlő levelet írtak, és az volt a kérdés, hogy mondja már meg, hogy szerinte mi az élet értelme. Mi az élet értelme? Ezt is ki is adta egy könyvben a beérkezett válaszokat. Néhányan elmondták, hogy szerintük mi az élet értelme. Néhányan azt mondták, hogy tulajdonképpen nem tudják, bevallották becsületesen, hogy nem tudják, mi az élet értelme. Néhányan írták a professzornak, hogy ha esetleg megtalálja az élet értelmét, akkor írjon vissza nekik, mert ők is kíváncsiak rá. És ezek híres egyetemi tanárok, híres elismert gondolkodók és emberek voltak. Már nem tudhatjuk. Van egy válaszom az Efézus 1.11-ben, azt mondja Pál, hogy tulajdonképpen benne érthetjük meg, hogy az életünknek mi az értelme. Jézus Krisztusban találhatjuk meg, hogy miért vagyunk a Földön, miért rendelt, mert van egy terv, az a terv, ami már akkor elkészült, amikor mi még a szüleinknek a gondolatában sem voltunk, sőt, amikor még a szüleink a szüleinek a gondolatában sem voltak, az a terv már elkészült, abban a tervben már benne volt az, hogy én leszek, már akkor kiválasztotta az Isten azt, hogy ki lesz az én édesapám, édesanyám, kik lesznek a szüleim, vagy nevelő szüleim. Kiválasztotta a hajam színét, kiválasztotta a szemem színét, és tudta, hogy én leszek. Mert hogy a szüleimnek megvan az a DNS genetikai adottsága, aminek alapján én olyan leszek, amilyen. Isten tervezett meg engem. Akár jó, akár rossz volt a születésem körülménye, pontosan tudta, hogy ez lesz. És ő adta a születésemnek a körülményeit is, a családi hátteret, mert ő tudta, hogy milyen lesz. Tőle kell hát megkérdeznünk. És Jézus jön. Jézus jön ezen az úton, hogy találkozzon azzal az asszonnyal, akinek rengeteg kudarc volt már az életében, kudarcok halmaza, mondhatjuk így is, hogy válaszoljon a kérdéseire. Jézus. Jézuska. Ez különböző indulat. Valakik szeretik bepátyolni ilyen kis pólyába Jézust. Mert úgy aranyos. És úgy nem nő fel. És mivel nem nő fel, nem kell vele foglalkozni. De ki is ez a Jézus? Egy kis katehézis. Kicsit másképpen. Egy kis tanítás. Biztos találkoztunk már olyan emberrel, aki nem hisz Istenben. Vagy találkoztunk olyan emberrel, aki hisz Istenben, de Jézusról, ha beszélünk neki, akkor furcsa vibrálást támad a valamelyik szemében, hogy neki erről ne nagyon beszéljünk. Ceglédi Sándor jut eszembe, nagy hírű elődöm, Ceglédi nagytemplomi lelkipásztor a 40-es években, és amikor egyszer fölment a szószékre, vagy lejött épp a szószékről egy prédikáció után, oda ment hozzá a presbitérium egyik osztopos tagja, egy jómódú, kérgeskező, őszinte tekintetű, ceglédi, nagy gazda paraszt ember, és azt mondta, hogy nagy tiszteltű úr, miért tetszik folyton erről a Jézusról beszélni? Beszéljen Istenről, ne erről a Jézusról. Azt értjük. Jézus nem. Mert Jézus nehéz. Viszont szükséges, hogy beszéljünk róla. Jézus Krisztus, aki Betlehemben született körülbelül 2000 évvel ezelőtt, élő ember volt. Ezt tudjuk. Mindenki elhiszi. Mindenki tudja, hogy 2000 évvel ezelőtt körülbelül született egy gyermek, aki felnőtt, mikor felnőtt, 30 évesen elkezdett tanítani, bejárta Palesztina, mai Palesztina vidékét, nagyon nagy, híres dolgokat tett, aztán megölték. Honnan tudjuk, hogy tényleg élt? Ezt be lehet bizonyítani, nem ám csak úgy mi a Bibliából. Onnan tudjuk, hogy van nekünk olyan tudományák, hogy történetkritika, irodalomkritika, ami arról beszél, hogy mitől hiteles valaki. Ha azt kérdezem, hogy Cézár, Julius Cézár élt, akkor valószínűleg mindenki azt mondja, hogy persze. Honnan tudjuk? Hát vannak történeti művek. Ő írt történeti műveket, a galháborúkat, önéletrajzi művét. Csak hogy, testvérek, tudjuk-e, hogy amikor Cézár leírta, vagy leíratta a gal háborúkat, az ő életrajzi történetét? Az a kézirat, amire ő írt, az hol van? Nincsen sehol. Nyilván elpusztult. Hány száz évvel későbbi kézirat vagy kódex van, amiben le van írva a galháborúk? 800 évvel Julius Cézár élete után írtak le egy kódexet, amit másoltak valószínűleg egy másikról, de az a másik, amiről már másolták, ami szintén valószínűleg másolat volt, már elpusztult, de az megmaradt. Továbbá Hérodotosz vagy Plutarkosz párhuzamos életrajzok műve. Az ott leírt emberek, Plutarkosz által leírt életrajzi személyiségek, vagy Hérodotosz művei, biztos, hogy éltek. Tudjuk, elhisszük. De miért? Hiszen Hérodotosz írásaiból nem maradt fönt, csak 900 évvel későbbi másolat. A közbülső idő eltűnt. A közbülső időből származó iratok. Az Új Szövetség, ami Jézus életrajzát tartalmazza, illetve az Új Szövetséghez kapcsolódó iratok, Jézus élete után, Jézus életének ideje után 300 évvel keletkeztek. Tehát a legrövidebb időintervallum. A legrégebbi iratok, legközelebb az eseményhez az evangélium iratok. Azt mondják tudósok, hogy a leghitelesebb és a legbiztosabb, amit az evangélium, illetve a Biblia ír Jézusról, mert onnan van a legrégebbi kézirat. Teljes kötetek vannak, még az Ószövetségből is, ami fennmaradt jó régről, természetesen vigyáztak rá, de ezért azért ez kincs. Tehát történetileg bizonyított, hogy Jézus élt, egy olyan ember volt, aki különleges dolgokat tett, és különleges dolgokról beszélt. Azt mondta magáról, hogy ő Isten fia. Azt tanítja az evangélium, azt tanítja az összes új szövetség írat, hogy Jézus Krisztus Istennel egyenlő, a Róma 9:5, vagy pedig Isten fia, a Szent Háromság személye egyike, tulajdonképpen Isten maga. Ezt mi talán tudjuk, de ízlelgessük egy kicsit. Ugyanis felvetül a kérdés, hogyha idegenek kérdezik meg tőlünk, hogy honnan tudjuk. Hát Jézus nem mondta magáról, igaz? Az Új Szövetségben egyszer sem mondja ő saját maga magáról, hogy én vagyok Isten. És az is igaz, hogy miközben tanított, tehát 3 évig járt a palesztinai vidéket, nem járt és nem mondta folyton széltébe hozzá, hogy Isten vagyok, Isten vagyok, Isten vagyok. Nem mondta ezt. Nem volt rá szükség, de tanított. Beszélt. Ugyanis mondta azt, hogy ő egy az atyával. És aztán, ha megnézzük a János evangéliumának 10. fejezetét, a 33. versben, ott az is megvan, hogy az ellenségei kimondják azt, amire gondolnak Jézussal kapcsolatban. Ugyanis Jézus kérdezi, hogy miért akartok megkövezni? Sok jó cselekedetet vittem véghez, ezek közül melyikért? És mondják, hogy nem a jó cselekedetekért, hanem azért, mert egyenlővé teszed magad Istennel. Ezért akarunk megölni. Tulajdonképpen Jézust ezért akarták megölni. Nagyon különleges dolog, ami Jézusban jelen volt. Mert ugye mondják, hogy van Buddha, meg van Mohamed, meg van sok tanító. Csak hogy Buddha, Mohamed, meg minden tanító azt mondja, hogy mutatok nektek egy utat. Azon kell járnatok. Ezzel szemben mit mond Jézus? Én vagyok az út. Sok tanító azt mondja, hogy megmutatom nektek az igazságot. Ezzel szemben mit mond Jézus? Azt mondja, én vagyok az igazság. Sok ember azt mondja, hogy erre menjetek, én megmutatom nektek, hogy lehettek boldogok, hol találjátok meg a kiutat, a kilátástalanságból, az életből. Mit mond Jézus? Azt mondja, én vagyok az út. Neki teljesen más volt a hozzáállása minden kérdéshez. Mert miközben mások tanítanak arról, hogy mi lehet az okosság, közben azt mondja Jézus, hogy én vagyok a válasz. Én vagyok a válasz a kérdéseidre. Én vagyok a válasz az igazságtalanságokra, amik történnek veled. Én vagyok a válasz a betegségedre, én vagyok a válasz a félelmedre, én vagyok a válasz minden egyes kérdésre, ami megfogalmazódik benned. Igaza volt-e? merész kérdés. Na azért gondoljuk végig. Ha nem merjük feltenni ezt a kérdést, akkor nincsen biztos hitünk. Egyszer engem majdnem kivágtak konfirmációs oktatásról, mert megpróbáltam bebizonyítani a lelkésznek, hogy nincs igaza. És nem igaz, amit ott mondanak Jézus feltámadásáról, hogy melyik angyal, honnan, hova, mikor állt a lábánál, a fejénél, kívül állt, belül állt, hol álltak, és hogy történt ez a feltámadás? Pedig fel kell tenni a kérdést, és nem kell félni a kérdéstől. Igazat mondott Jézus, amikor azt mondta, hogy egyenlő Istennel, hogy ő az Isten fia? Tételezzük fel, hogy nem. Megint egy merész feltételezés szószékről. De próbáljuk végig gondolni. Mi van akkor, hogyha Jézusnak nem volt igaza? Először is, hogyha Jézusnak nem volt igaza, akkor nyilván hazudott. Hazudott. Vajon hazudott Jézus? Miért hazudott volna? Ha valaki hazudik, akkor vagy bolond, nem tudja, miről beszél, és ezért nem mond igazat, vagy gonosz. Hát bolond volt Jézus. Jézus nem volt bolond. Sőt, a mai pszichológiai, filozófiai vizsgálatok, amelyek a Bibliát vizsgálják, olyan kristálytiszta, egységes gondolatkört tárnak az emberek elé, amiről még egy hitetlen ember is azt mondja, hogy ez valami zseniális. Jézus tökéletesen tudta az emberek gondolatát, mindig tudta, hogy mikor, hol kell megszólalni. Pontosan látta és átlátta bölcsen azt, hogy miről kérdezik. És a válaszok mindig a kérdésre szóltak, sőt, ha a kérdés nem is úgy hangzott el, ahogy amire kíváncsi volt valaki, Jézus arra válaszolt, amire szükség volt válaszolni. Olyan, és ezt egy amerikai újságíró írta a New York Times-ban, egy olyan eszmerendszer van az evangéliumban. Egy olyan gondolatkör, egy olyan csodálatos, brilliáns, emberi, aggyal felfogható módon mégis valamiért túlmutat rajta, hogy azt nem lehet, azt még eddig senki nem tudta überelni. Nem tudta fölülírni. Ráadásul másik, miért hazudott volna, gonosz volt. Gonosz volt Jézus. Elég csak megnézni a cselekedeteit. Nem volt gonosz. Sőt, egy olyan erkölcsi mércét állított mindenki elé, amit szintén nem tudtak fölülírni, mai napig még sehol. Követni tudták. Követni, megpróbálták. És nagyon sok keresztény mártír életében van beírva Krisztus élete. De egyedül ő volt az, aki büntelenül vállalta föl a halált, a büntetést. Másokért. Olyan erkölcsi normát állított mindenki elé az életével, amit szintén elismernek, még a hitetlenek is. Sokan idézik a hegyi beszédet. Idézik Jézus gondolatait. Az összefüggéseket. Sokan azt mondják, hogy innen-onnan szedték, indiai mesékből, meg ilyesmik helyekről szedte Jézus a történeteket. Kétségtelen, hogy más kultúrában is megvan hasonló módon, hasonló történet, de így egységben, hogy mit miért és mire mutat, még sehol nem volt. És nem is lesz. Csak az evangéliumban. Csak Jézus életében. Jézus nem volt bolond, és nem volt gonosz. Hogy nem igaz, amit mondott, még abból is kitűnhet, hogy a vége az életének nem olyan lett, amilyennek ő mondta. Vagyis megölték, de nem támad föl. Ez egy külön istentisztelet lenne húsvétkor, hogy tényleg föltámad Krisztus. Voltak a történelemben sokszor, és mai napig is vannak, Da Vinci kódot olvasunk, vagy nem tudom, hogy kire, milyen hatással mi van, vagy csak egyszerűen National Geographicot nézünk, és onnan vannak különböző elméletek és teóriák, hogy Jézus nem halt meg igazán, tehát nem is úgy támad föl. Nincs értelme, ha végig gondoljuk a kereszténységet, Péterék életét, Pált, ha ők nem tudják, nem látják, hogy Jézus tényleg föltámadt, akkor nem úgy élnek, és akkor hamvában holt az egész. Egy képért, egy filozófiai eszméért nem halnak meg az emberek. Nem áldozzák oda az életüket, a karrierjüket. Nem áldozzák föl a vagyonukat. Csak a valóságért. Vagyis Jézus meghalt és feltámadt. Azt mondja C.S. Lewis, a Narnia krónikáinak írója, fiatalabbak kedvéért mondom, hogy zárd ki azt, ami lehetetlen. És ha kizártad azt, ami lehetetlen, bármennyire hihetetlen, marad az igazság. Az igazság pedig az, hogy Jézus az, akinek mondja magát. Az Isten fia. Az Isten fia egyenlő Istennel, Isten maga. És hogyha itt tartunk, akkor hadd mondjam el, hogy számtalan szenzációt hallottunk és olvasunk naponként a hírekben. De testvérek, van-e nagyobb hír és szenzáció annál, hogy az Isten maga eljött a földre? Az Isten maga, Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus, mint az Isten egyik személye, itt volt közöttünk. Megszületett. És ezért van karácsony, és ezért jön az advent, és hogyha már adventnél járunk, és karácsonynál, akkor ahhoz a Jézuskához közeledjünk egy picit másképpen most. Gondoljuk végig. Nem szentimentalizmust akar az Isten, hanem azt, hogy rácsodálkozz arra, hogy az Isten leszületik erre a földre. Az Isten. Az Isten. Ettől nagyobb hír nincs. Fogunk hallani sok mindent, és ez lesz az utolsó, amit mondanak a kereskedelmi rádiókban, mert nem érdekük. A világnak nem érdeke, hogy rányíljon a szemed arra, hogy az Isten akar találkozni veled, hogy beszélgessen veled. Mert hogyha vele találkozol, akkor lehet, hogy más látásmódod alakul ki, és nem fogod megvenni a legújabb mosogatógépet, vasalót vagy. Akkor nem lehet piacgazdaságot alakítani, és nem lehet fogyasztói társadalmat alakítani. Mert ha Istennel találkozik az ember, akkor a motivációi megváltoznak. Azt mondja a római levélben Pál, hogy változzatok meg értelmetekkel, hogy megértsétek, hogy meglássátok először a saját életeteket, aztán azt, hogy ennek mi a célja. Csak Istenen keresztül lehet. Egyik ilyen találkozásom az Istennel úgy történt, hogy már kim voltam beosztott lelkészként Csapókertbe, és pont akkor volt, amikor összeomlott körülöttem minden, és próbáltam összerakosgatni az életem kis apró szilánkjai darabjait, hogy még valamilyen szinten élek, és kezembe akadt egy könyv. Oswald Chambers könyve volt. Oswald Chambers Spurgeon tanítvány volt. Spurgeon tanítványa, aki hát sok Egyiptomon is megjárt missziói utakban vitte a Krisztus evangéliumát nagyon nehéz körülmények közé helyekre. És annak a könyvnek a címe, amúgy egy szenzációs könyv, ha valaki megtalálja a polcon meg, vagy 18 kiadást megélt, az a címe, hogy Krisztus mindenek fölött. És ott jöttem rá arra, hogy nem elég csak eszmeileg, nem elég csak papíron ismerni, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hanem a megfelelő helyre kell tenni. Nem elég csak tanulni róla 6 évet. Nem elég csak tudni, hogy Jézuskából majd Jézus lesz karácsonykor, karácsonykor születését ünnepeljük, húsvétkor halálát, mennybe menetele, mert csütörtökön, áldozó csütörtökön van. Több. Tudni azt, hogy Isten fia azt jelenti, hogy az első helyre tenni az életemben. A legelsőre. A legelsőre. Mindenek fölé. Rajta keresztül nézni mindent, Rajta keresztül látni meg, ami körülöttem van. Rajta keresztül vizsgálni, honnan jöttem, hol vagyok, hová tart az életem. És ő jön, közeledik, Samáriába megy. Mondtam az elején, erre még visszatérünk, fél mondat. Sokan gondolkoznak és magyarázzák, hogy miért ment Samárián keresztül Jézus, hiszen az idegen vidék, neki se lett volna jó, de lehet, hogy nem akar találkozni, vagy szervezkedtek a farizeusok, hogy ott még elkapják, hogyha olyan helyen megy, ahol a zsidók is laknak, vagy sietnie kellett valami miatt, hogy odaérjen Galileába. Sokféle írás magyarázó válasz. Tudjátok, én mit mondok? Azért írja a Szentírás, hogy Samárián kellett pedig átvennie, hogy találkozzon ezzel az asszonnyal. Mert neki oda kellett menni. És te azért vagy itt, és hozzád azért szól az ige, mert ő egész idáig eljött, hogy találkozzon veled. Nem most, több száz évvel ezelőtt, több ezer évvel ezelőtt, amikor a kereszténységet meglátták, megtanulták az őseink. Aztán, amikor reformátusként Luther és Calvin tanaim keresztül szól a Krisztus, egyedül Krisztus, egyedül isteni a dicsőség, még tisztábban észrevehettük és megláthattuk azt, hogy mi az, ami az életünk közepét kell alkossa. És olyan sokszor, olyan sok emberen keresztül, és olyan sok történésen keresztül jön hozzád, hogy találkozzon veled. Nem véletlenül, nem esetlegesen, semmi nincs véletlenül. Semmi nem történik véletlenül. Isten mindenről tud, és mindent akar, vagy mindent megenged. Bizonyos dolgok ért, hogy vele találkozz. Az Istennel, Krisztusban. Nyissuk meg hát szívünket előtte, emeljük szívünket imádságban hozzá, és engedjük az életünkbe őt. Mindenható Úrunk, tisztázni kell magunkban, hogy ki is vagy te. Hogy ki az, aki az életünkhöz közeledik. Ki az, aki fel akar emelni, választ akar adni a kérdéseinkre. Ki az, aki meg akar állítani, amikor rohanunk, talán a siker útján, talán a dicsőség útján, de meg akar állítani, mert ez az út nem vezet az élet értelméhez. Az élet értelmét csak benned találjuk meg. Ezért kérünk, Urunk, hogy segíts nekünk, legyél te az út, az igazság és az élet most bennünk, amikor hazaérünk, amikor a munkánkba megyünk holnap, vigyünk téged, te menj elől, te legyél az első, amikor kérdezünk és amikor válaszolunk, rajtad keresztül kérdezzünk és válaszoljunk, és rajtad keresztül lássuk meg azt az embert, akit szeretnünk kell, de nem tudunk, azt az embert, akit szeretnénk, de nem lehet, azt az embert, aki közel van hozzánk, és azt, aki távol, mindenkit. Jézus nevében így kérünk, Istenünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Magunk csendességében rövid ideig imádkozzunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.